Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Szép jó napot kívánok a Kertész Válaszol című műsorunk minden kedves hallgatójának. Az elmúlt hetekben volt részünk hőségben és szárazságban, most pedig aratás idejére van részünk csapadékban. Az éltető erőt adó csapadék a kalászosok és a repce esetében biztosan mondható, hogy megkésve jött, de mi a helyzet a többi növény esetében? Erről fogunk majd elsőként beszélni kertészünkkel, dr. Pálffy Dénessel, aki megszokottan, mint minden hónap első kedjén, ha nincs koronavírus vagy valami mások, itt ül velünk a stúdióban és megpróbál válaszolni a kedves hallgatók kérdéseire. De mielőtt erről beszélni kezdenénk, még el kell mondanom, hogy a Kertész Válaszol című adásunk élőadás, ahol is a kedves hallgatók tanácsot kaphatnak a szakembertől ügyes-bajos dolgaikra, természetesen ami a kertészkedést illeti. A telefonszámok, amelyeken az adás ideje alatt hívni lehet, az az 575-17-18-as és az 575-17-19-es számok, ha pedig Magyarországról hívnának, akkor tárcsázni kell a 00386-2-es számokat, és természetesen várni, hogy kérdésükkel bekerülhessenek az adásba. Ennyit a technikai dolgokról. Ahogy már az elmúlt napokban többször is elhangzott, és a számadatokból is látható, repcéből, búzából alacsonyabb termésátlagok születtek, nekik kicsit késve érkezett a felmentő csapadék. Mi a helyzet a többi növényünk esetében, mennyire segít a mostani csapadékosabb időjárás a kertek, gyümölcsösek, szőlőskertek kinézetében?
Én is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és műsorvezetőnket, Klárikát. Érdekes ez az évjárat a víz szempontjából különösen, mert a nyár folyamán, főleg májusban és június elején, amikor a növények intenzív növekedést produkáltak, sokszor azon tűnődtem, hogy vajon mitől élnek még a növények, hiszen az altalaj annyira üres a víz szempontjából. És júniusban ugye én tudtam mérni 93 mm csapadékot, de ez a 93 mm 11 alkalommal esett le. Ebből a legnagyobb mennyiség 24 mm, utána 15 mm volt egyszer, a többi 3, 4, 5, maximum 7 mm volt. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik napra jutott egy esős nap, de ez az eső az altalajt nem töltötte vízzel, mert egyrészt helyileg is nagyon változó a mennyiség, másrészt záporeső az elszalad, ebből nagyon kevés hasznosul a talaj mélyebb rétegébe. Viszont a zöldségféléink ezeket a kisebb mennyiségű csapadékot is nagyon jól tudják még hasznosítani, a burgonyát is ideértve, tehát a gyümölcs esetében kevés van általában gyümölcsből legtöbb helyen, ez is változó ugyan, és itt talán ott jobb lesz a gyümölcs minősége és növekedése, ahol a kevés gyümölcsre ugye azért jut valami nagyobb mennyiségű vízen keresztül oltató tápanyag. Úgyhogy nagyon érdekes ez az év ilyen szempontból is, akár a hőmérsékletet nézzük abból a szempontból is, hiszen olyan hullámzó hőmérsékleti értékeket mérhetünk, hogy éjszaka lehűlés jelentős, nappal a felmelegedés változóan, de 30 fok közelébe is juthat. Tehát ezt a hőingadozást nem minden növény viseli el, illetve károsodás nélkül nem mindegyik bírja. Az elmúlt héten, illetve napokban különböző panaszok jutottak el hozzám különböző növények részéről. Paprika esetében. Legtöbben azzal panaszkodtak, hogy hullik a paprika levele, sőt, virágja is, nem csak a levele. Ezt a levélhullást több tényező idézheti elő, az egyik leggyakrabban súlyos fertőzésű levéltetű, de feltételezem, hogy ezt a termelő észrevesz időben is ezzel nem védekezik. A másik lehetőség, amikor fuzárium fertőzés van a tövön, és nappalra látjuk, hogy lankara növény éjszaka felfrissül, de ennek következménye lesz a párolgó felület csökkentése, vagyis lombhullás. A harmadik száraz körülmények között a vízhiány, de hát azért ez is ritkábban fordul elő, mert a termelő erre is jobban figyel. Paradicsom esetében sokan panaszkodnak a levél sodródására, deformálódására, ezt legtöbb esetben vírus idézi elő. Még fitoftóra, tehát burgonya vész nem jelent meg paradicsomon, úgyhogy ennek tüneteit eddig még nem tapasztalhattuk.
De az egyenetlen vízelosztás is okozhat hasonló tüneteket, nem?
De mennyire, hogyne, ugyanúgy. Borsó esetében nagyon sokan panaszkodtak, hogy gyorsan kiegyenesült a növény, rövidült a növekedés, és sűrű, ízközővé vált, és elkezdett fehéredni vagy csárgulni. Ezt legtöbb esetben a tripsz idézi elő, ami ugye már június végén védekezni se érdemes ellene, hiszen a borsó szezon ilyenkor már lejár. Ezek voltak a leggyakoribbak. Szőlő esetében viszont nagyon érdekes volt, hogy a fürtön sokan fehér kiverődést tapasztaltak, penészgyepet, és azt gondolták, hogy ez lisztharmat, mert hát lisztes bevonatnak tűnik. Ez a peronoszpórának a tipikus fertőzése. Érdekes, hogy levélen alig fordult elő a peronoszpóra fertőzés tünete, illetve kártétel tünete, viszont fürtön az utóbbi héten egyre gyakrabban találkozunk a fertőzéssel.
De fura mód az utóbbi években is egyre többször fordul elő, hogy hamarébb jelentkezik a fürtökön a betegség, a peronoszpóra, mint ahogy megszoktuk mi. Igen. Levélzeten.
Az elmúlt években viszont korábban jelentkezett, úgy virágzás táján, vagy alig elvirágzás után, most meg már egyes fajták, ugye korábbi a különösen zöldborsó nagyságúak, tehát ez most később jelentkezett, de ugyanúgy a fürtön jelentkezett. A másik dolog, megtaláltam az első fekete rothadással fertőzött bogyót, igaz csak kettőt, mindkettőt rezisztens fajtán. Hát reméljük, hogy ahogy peronoszpórából kevés van, lisztharmattal az idén még nem találkoztam, úgy majd fekete rothadásból se lesz járványszerű fertőzés, de célszerű azért még megelőzően védekezni a fekete rothadás ellen. Az irodalom szerint ugye a ditán hatékony ellene, illetve a szisztán dupló, ami lisztharmat ellen is ugye hatékony, szerű és felszívódó.
És van egy kedves hallgató a vonalban, ha minden igaz, aki szeretne kérdezni. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én szeretnék a mérnök úrtól egyet megkérdezni, hogy az ősszel, ezzel lótrágyával megtárgyáztam a kertemet, és minden betegség rágyújt most, ami van most, az okozta, vagy valami más, hogyha lenne szíves, mondaná valamit.
Köszönjük a kérdését. Én megnyugtatásul azt tudom mondani, hogy a lótrágya betegséget, vagy kártevőt szaporító, vagy hát gyakori belőfordulást előidéző problémát nem jelent. Az idei esztendő ez olyan, hogy sok minden előfordul a növényeknél, ami korábban kisebb mértékben, vagy egyáltalán nem fordult elő. Ez az előbb vázolt időjárási viszonyoknak megfelelően alakult így. Jobban oda kell figyelni a növényeinkre, és időben védekezni, mert sajnos legtöbb esetben a vegyszeres védekezést nem tudjuk kivédeni. Ahhoz, hogy meg tudjuk védeni a növényt, ahhoz valóban valami vegyszerhez kell legtöbbször folyamodnunk.
Tehát a tököt, az uborkát, az teljesen még tanulta, úgyhogy...
De most ugye Az uborka esetében a pseudoperanospora, az úgynevezett álperanospora, az igen, az megjelent, rezes permetezése hatékony ellene, tehát még nem késő az uborka ellen a védekezés, mert az első levelek pár levél leszárad, a többit még meg lehet védeni, illetve az újakat legalábbis meg lehet védeni a beteg.
Most már harmadikat is betöttem, harmadik
rundát. Háromszor vetett már?
Igen, most az nagyon szép, amit megvetettem harmadszor.
Vigyázzon rá, tehát ezt előzőleg permetezze meg résztartalmú készítménnyel, nehogy becsapódjon, hogy ezt is majd fertőzi a pseudoperanospora. Hát,
jó, nagyon szépen köszönöm.
Nincs mit, még köszönjük a kérdését.
Válaszát,
tehát mi a szőlőnél ott tartottunk a fekete rothadásnál, tehát a ditán-szisztán jó ellene. A védekezés időpontja, ami fontos talán még, hogy mikor gondoljunk rá, hogy megelőzhessük valóban ezt a betegséget?
Június közepétől, de az intenzív bogyó növekedés időszakára különösen, és mindaddig sajnos védekeznünk kell ellene, míg a bogyóknál viasz bevonat ki nem alakul, addig képes fertőzni a bogyókat. Ezért egy kicsit problematikus a védekezés ellene, mert többször kell hatékony szerrel védekezni ahhoz, hogy eredményt tudjunk elérni. Az elmúlt 7, sőt már 10 napja az első eszkával fertőzött tünet jelentkezett szőlőkbe. Ez az úgynevezett gutaütésszerű tünet, amikor úgy lehervad a szőlő, és azóta már több tőkénél több szőlőbe is tapasztaltam. Sajnos, mivel június után vagyunk, bőven júliusban, lassan közepén, ezért ezeket a töveket csak kijelölni tudjuk feltűnően, hogy lompullás után ősszel azonnal vágjuk vissza ezeket a töveket, oltás felett 15-20 centivel, mert ugye ha június végéig jelentkezik a tünet, akkor elég a tőkefejtől számítva lefelé a 10-15 centis visszavágás, de ez már őszre annyira lemegy a fába a kórokozó együttes, hogy csak mélyebb visszavágással tudjuk megelőzni. Sajnos vegyszeres védekezés még a mai napig sincs ellene hatékony.
Innen majd talán folytatjuk, de van egy kérdező a vonalban. Halló, jó napot kívánok!
Igen, jó napot kívánok! Irma, Völgyi faluba hívok.
Csók, Irma!
Igen, nekem a mérnök úrtól lenne egy kérdésem. A veteményem átellenébe valaki össze odavitt 2 nagy kupoc szőlő magot.
Igen.
Az jó a veteménynek, vagy nem?
Nagyon bonyolultat kérdezett. A szőlőmag lassan bomló anyag.
Igen.
Tehát ebből a növény számára hasznosítható tápanyag majd csak 1-2 év múlva lesz, aha, amikor lebomlik teljesen a talajba. Kis nitrogén kiegészítéssel vagy hozzáadással gyorsíthatjuk ezt a folyamatot, vagy netalántán baktérium trágyával, például bioszollal, de nem kell ezt erőltetni.
Akkor egy 2 év múlva majd még ott
igen,
lesz,
igen.
Akkor.
Egy előnye lehet most pillanatnyilag igen is a szőlőmagnak. Ha jó kötött agyag talaj van a kertbe, ugye igen, azban, akkor nem, ez lazítja.
Igen.
Nem kell bele perlit, meg egyéb lazító anyagot tenni, ez lazítja. Tehát megfelelő levegő vízgazdálkodásúvá teheti a talajt, vagy segíti ezek igen jobb vízgazdálkodását.
Igen, igen. Egyébként ott van, és nem tudom mondom, hogy ebből
nem lesz
valami haszony, vagy nincsen.
Igen, lesz belőle, de egy kicsit várni kell rá.
1-2 év múlva.
Így van, így van.
Jó, köszönöm.
Kérem,
szépen.
Sok hiszen minden jó.
Addig talán akkor kicsit lazítja a talajt. Visszatérve szőlőre még, egy nagyon veszélyes kártevő is ebbe az időszakba megtalálható már szőlőinkben, és védekezni is kell ellene, és sajnos egyre több helyen jelentkezik, és egyre több fajta esetében.
Ugye ez az amerikai szőlőkabóca, amiről Klárika említést tett, a tünetei már megjelentek a szőlőbe, kadalasodás, levélelszíneződés.
Ezek is azok a tőkék, amelyiket jelölnünk
pontosan,
kell.
Pontosan, és ezeket el kell távolítani, mert ugye ha nincs fertőzött anyag, amiből a kabóca tovább viheti a fertőzést, akkor így tudjuk visszafogni, csökkenteni vagy korlátozni a fertőzést. Sajnos egyéb betegségnél, illetve kártevőknél a évszázados tapasztalat az, hogy megszüntetni teljesen a problémát nem lehet, de korlátozni igen, és erre kell törekedni, hogy valóban minél jobban tudjuk korlátozni. Ennek az egyik módja a fertőzött tövek kivágása, a másik pedig a vektor, tehát a terjesztő rovar ellen legalább két hatékony védekezés.
Most csak jelölés, vagy pedig akinél nagyon erősen látszik,
az akkor kivágás.
Azonnali kivágás. Azonnali kivágás, tehát akkor igen. Az a legjobb, ha minél hamarabb kikerül igen, a szőlőből igen, a betegtőke.
Igen, igen, így van.
Ahogy megy a búza esetében jelenleg nálunk az felvásárlási ár körüli húzavona, úgy lehet, hogy hallott ön is róla, hogy nem túl sok jó elé néznek a szőlőtermelők az idei évben. Nem mennyiségileg gondolok, mert azért, hogyha megnézzük, szerintem elég szép termés van a tőkéken, hanem az értékesítési problémákra gondolok itt elsősorban. Van nálunk egy lehetőség, és főleg ugyan a nagyobb termelők tudják ezt tudják kihasználni, ez pedig a zöld szüret. Tehát engedélyt kértek a zöld szüretre. Mit jelent ön szerint a növény számára, például, hogyha eltávolítjuk az összes termést?
Igen. Magyarországon a múlt évben lehetett először pályázni zöld szüretre. Sajnos az egész zöld szüret hatása még komplexen nincs is tisztázva, hogy mit jelent a növény számára.
Gazda számára valamennyi pénzt igen, azt jelent, igen, de igen, mit jelent igen, a növény igen. számára?
Növény számára, amit biztosan mondhatunk, az egyértelműen az, hogy felborul a növény tápanyagellátási egyensúlya, mert a termést eltávolítottuk, az nem veszi igénybe, nem veheti igénybe a tápanyagot, ezért ez a zöld hajtásnövekedésbe csúcsosodik ki, aminek következménye többféle lehet. Érzékenyebb a túlfejlett növény a betegségekre, rosszabb lesz a rügydifferenciálódás következő évi termésre kiadása, a harmadik pedig a fagyérzékenység, hogy nem érik be rendesen a hajtás vesszővé, és ezáltal érzékenyebb lesz a fagyra. Hát, ha olyan tél lesz, mint az elmúlt tél, akkor ez nem áll fenn, de sose lehet tudni, ugye, hogy mikor jön be az újabb, mélyebb lehűlés. Igen, Magyarországon is állítólag sok az értékesíthető vagy értékesíthetetlen bor, ezért, hogy milyen árak lesznek majd, ez még a jövő zenéje. Még egyelőre nálunk a zöld szürettel kapcsolatban nincs meghirdetett pályázat, mert ugye ezt meghirdetik, és pályázni kell erre, mert tavaly 40 forint körül adtak egy kiló szőlőjére, amit levágtak zölden. Hát a veszett fejszenye le. Ugye? Mert hát ez nagyon minimális pénz.
És akkor a szőlő számára se jó.
Abszolút
ez
nem.
Az
abszolút,
intézkedés.
Abszolút nem.
Mi van azonban például a gyümölcsöseinkben? Tudjuk jól, hogy nagyon sok helyütt az idei tavasszal, hát bizony a termés lepucolódott róla. Például itt mennyire borítja föl a gyümölcsfák életét?
A gyümölcsösökbe járva a korábbi hajtás növekedés, amit teljesen elsűrítette ugye a koronát, azt tapasztalom, hogy a gyümölcs hiányába ez még intenzívebb növekedés, még sűrűbb. Ugyanaz a helyzet, mint a szőlőnél is, itt is felborul a egyensúly a növény tápanyagellátottságának, illetve felhasználásának, és ebből bizony ugyanúgy következmények lehetnek, mint a szőlőnél, amit elmondtam, kevésbé fagy, ugye? De a rügydifferenciálódás, ami fény hatására megy végbe, a sűrű árnyékolt koronába, ez nem megy végbe, tehát ilyen értelemben a termőrügyek kialakulására nézve ez egy komoly veszély. Időben van még, mivel július vége, augusztus a rügydifferenciálódás ideje a gyümölcsféléknél, még beavatkozni ritkítással ezekbe a sűrű koronákba. Nem metszéssel, hanem ha lehet tépéssel. Természetes, ami annyira megfásodott már, azt nem lehet tépéssel, ott csak metszéssel, de feltétlen célszerű beavatkozni a ritkításba.
Tehát akkor ez nagyon-nagyon ajánlott az idejében, feltétlen, olyan gyümölcsfák feltétlen esetében, amelyen sajnos nincs a tavaszi gyümölcs időjárás miatt nincsen gyümölcs. Visszatérve, most látom, hogy ide fölírtam, és az egyik kolléganő kérdezte a házon belül, hogy elég sok cukkini bokra van, hanem a kistökök elkezdenek szépen fejlődni, és akkor egyszer hirtelen leáll, és kezd száradni. Sokszor a vége meg is barnul, megpuhul. Mi okozza ezt?
A kobakosok, vagy tökfélék, azok ugye hőigényes, nagyon hőigényes növények. Legtöbbször ezt a problémát élettani dolog okozza, méghozzá hőmérséklet, mert baktériumos fertőzés nagyon ritkán fordul elő ezeknél a tökféléknél, cukkinilál meg különösen, nagyon ritkán, úgyhogy sajnos az időjárás, amit nem tudunk befolyásolni, a hűvös az befolyásolja, és abból következik ez a probléma, mert napégés is előfordulhat, de ugye ez beszáradással, barna folt és beszáradás, de az a ritkább eset a tökféléknél a hőigény miatt.
És van egy kérdező a vonalba, hallgassuk meg a kérdését, jó napot kívánok! Halló!
Én vagyok?
Igen, tessék!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a mérnök urat, Aranka vagyok Pincéről.
Csók!
Szeretném megkérdezni, ha a cserésznyefánk úgy fölszaladott, mert van egy másik is, az olyan alacsonyan maradott, nem kevés hajtást hagyott, ez meg fölszaladott. Most olyan 5 centi átméretű gajakat is lehet levágni, vagy csak a tavaikat?
Minden további nélkül most radikálisan be lehet avatkozni a csontiasok koronájába, így a cseresznyébe is, tehát most vissza lehet fogni, le lehet szállítani arra magasságra, méretre, ami leggazdaságosabb vagy legpraktikusabb a szedés, illetve a gondozás szempontjából. Mert ugye lombos állapotban metszük őszi barackot, kajszit, cseresznyét, medgyet, termésérés után.
Igen, nagyon szépen köszönöm.
Kérem, csók, minden jót.
Szép napot kívánok.
Viszont kívánok.
Előbb az említette a tökfélékhez tartozó cukkini esetében, hogy élettani következmények miatt száradhatnak a kistökök. Az idei évben sajnos, igen, megint az időjárás szapulva mondhatom, hogy uborka. Uborka szépen elkezdett fejlődni, és persze hideg, meleg, hideg, meleg, és most jelen pillanatban azt lehet látni, hogy nem nő megfelelőképpen, és olyan kemény mind a szára, mind a levélzete. Tehát ez visszavezethető ennek a furcsa időjárásnak a következményeire. Teremni valamennyit terem, szegény, de messze elmarad attól, ami elvárható lenne tőle.
Szabadban van ez a
igen,
probléma.
Igen, igen. Volt letakarva fátyolfóliával a rossz napokon, de annak az ellenére
kevés
volt, úgy látszik.
Ez egyértelműen az időjárásról van összefüggésben, és a hűvössel. Uh-huh. Egyértelmű.
És nem is fog megváltozni.
Hát reméljük, következik a nyár. És a kimelegszik az idő, akkor ez megváltozhat, de hát a meteorológia nem ilyennel biztogat bennünk, mert most is...
Tehát ezek a reggeli, hát nem mondhatjuk hűvös időnek, de azért elég jelentős a különbség a nappali és a reggeli hőmérsékletek
között. Amikor a 10 fok közelébe hűl le éjjel a hőmérséklet, a nappali 25-30 fokról 10-14, maximum 15 fokra. Ez óriási különbség.
Tehát ahogy nem passzol nekünk, pontosan, ez az ingadozó időjárás az emberi egészségre, úgy látszik, akkor a növényi és állatok életére is kihatással van.
Így igaz.
Július a másodvetések időszaka is a kertjeinkben. Mi az, amit most még biztonságosan vethetünk, vagy ültethetünk palántáról?
Hát ugye a káposztaféléket még minden további nélkül ültethetjük.
Hát aratás most volt, azt tarlóba szokták utána.
Ültethetjük, ugye, előnevelt palántáról van itt szó, karfiolt, brokkolit, fejes káposztát, kell káposztát, vörös káposztát, minden további nélkül. Vetni lehet még korábbi fajtájú sárgarépát, aztán itt a tarlórépa szezon, ugye, itt az ideje a vetésének, aztán levélzöldségek közül spenót, minden további nélkül, spárgabab, amit bokorbabnak is neveznek, ez is minden további nélkül vethető.
Ilyenkor, uborka, hogyha uborka, válogatunk, tessék?
Uborka.
Vessük még egyszer.
Így van, mert az még bőségesen belefér a tenyész ideje, úgyhogy minden további körözt vethetjük. A kertbe, házi kertbe lassan a málna érés végéhez jutunk. Következő augusztusi találkozásunkkor már szinte késő is lesz, ezért szeretnék arról szólni, hogy a letermed vesszőket minél előbb távolítsuk el az ültetvényből, és még célszerű a fiatal sarjaknak a ritkítása, mert ugye egy termőállományban folyóméterenként azt a 8-10 vesszőt hagyjuk meg, ami a termés biztosítja. Ha ennél több van, és kisebb zöld hajtások vannak ott még, ezeket távolítsuk el, hogy a meglévő 8-10 erőteljesebb növekedésű vesző lehessen. A szeder esetében az is most már kezd érni, tehát ott már a rozsda, illetve a didimellás veszőfoltosság ellen beavatkozni nem nagyon tudunk az érés miatt, viszont a Drosophila Suzuki, a kétfoltos muslica, az viszont fertőzi a bogyós gyümölcsöket, főleg a színeseket. A védekezésre ott nagyon fel kell készülni, mert teljesen értéktárdé tudja a termést tenni.
Ez is egy újfajta kártevő,
igen,
ami pár rengeteg kárt
pár éve jelent csak meg. Csapdázni kell, gyümölcs ecettel nagyon jól lehet, arra repülnek nagyon, és ahogy megjelenik, ugye egy-egy nap fogásába több, egy-egy csapdába, akkor a védekezést attól függően pár napon belül végre kell hajtani.
Tehát ez is egy újfajta kártevő, és a puha púsú gyümölcsöket szereti, de van olyan, ami a kemény be is bele harap, sajnos. Szőlő, itt van a dióféléknek is.
De azért még maradjunk egy picit a keményebb, bogyójú szőlőnél.
Térjünk mert, vissza a szőlőhöz.
Mert a kék szőlőt is ugyanez a rozofilasz.
Ez a károsító?
Hogyne, károsítja.
Szereti.
Zalába már van olyan ültetvény, ahol két évvel ezelőtt már védekezni kellett ellene.
Na hát erről még én sem hallottam.
Hogyne. Aztán az említett dió, a zöldborokforró légy a másik igen komoly ellensége a termelőnek is, meg a diónak is. Pár éve ugye évről évre erőteljesebb a fertőzés, és egyre inkább kevesebb a felhasználható diótermés. Annak ellenére, hogy fertőzött, tehát fekete a dió burka, ha azután fertőzi a légy amikor már a csonté kialakult a diónán, akkor ezek a termések élelmezési célra használhatók. Tehát ne semmisítsünk meg úgy amblok mindent. A kártevőnek a biológiájából adódóan erre van esély, hiszen az első legyeket az Alamegyei Növényvédő Állomás tájékoztatása szerint 2 nappal ezelőtt megtalálták a csapdákba, és ezután csak erősödik majd a rajzás. Tehát a kártevő július elejétől, közepétől, szeptember közepéig rajzik. Rendkívül elhúzódó a rajzása, ezért csak többszöri védekezés, ahol lehetséges, ugye hát üzemnél más helyzet, ahol megfelelő technika van hozzá, gép, de aki próbálkozik saját házi kertbe legalább az alsó 1/3 diónak, amit el lehet érni, diófának, amit el lehet érni még motoros permetező gépekkel, ott azért célszerű a permetezés végrehajtani. Most ettől a első légyfogástól számítva 10-14 nap után célszerű a védekezést végrehajtani. Kétféle készítmény az, amit javasolnak ellene, az egyik a moszpilán, a másik pedig az aktara.
Tehát erre is vigyázzunk, és hogyha lehetséges, akkor próbáljuk legalább egy részét megmenteni.
Igen,
a termésnek.
Igen, mert az alsó részét azért el lehet érni motoros géppel a diófáknál. Jövőbe pedig, aki diófát akar ültetni, még ezek után is, az igyekezzen olyan koronát típust kialakítani, inkább bokorfává alakítani a diófát, mint nyeles, törzses faként nevelni, hogy valóban növényvédő szerelítve géppel el lehessen érni, mert sajnos, ahogy a szőlőnél, a amerikai kabócánál említettük, ha egy kártevő megjelenik, annak a elhalása, vagy kimúlása, vagy minimális fertőzési esélye kevés, tehát számolnunk kell az elkövetkezendő évekbe, évtizedekbe ennek a kártevőnek a jelenlétével, és az ellene való védekezés szükséges.
Sajnos azonban egyre több mindennel kell megtanulnunk együtt élni.
Igen.
Az utóbbi években nem van egy kérdező a vonalba, ha minden igaz. Tudjuk meg, hogy mi az, ami érdekelné. Halló, jó napot kívánok!
Halló!
Halló!
Nagyon Isten, jó napot!
Csók Erzsi, hallgatjuk!
Ja, sikerült idején, nem kergetőztem a széllel a réten, és 57-ben a gombácskát szedegettem össze, igyekeztem.
Melyik fajta, melyik fajtából?
A szegfő, az a kis pici csibagomba.
Ilyet van, nem sampió, hanem tiggombát szedett.
Nem,
igen, igen.
Nem, az az apró kis csibagomba.
Igen, szegfő gomba, igen.
Azaz. Jaj, hát olyan Isten.
Illatos.
Hát a friss szélbe lekopta az én kalapomat is, egy párszor futottam utána. Úgyhogy jó volt, egy kis torna is meg volt közben. Nem, ugye lekéztem a műsort, most értem, most estem be. Épp csak megmértem a gombámat. Tehát a paradicsom, az uborkám is, de a zöld baba gyalázatosan néz ki. Mi lenne az az SOS permetezés, ami segítene még rajta? Egyszer leszettem, de tele van virággal.
Erzséke.
Jó lenne megmenteni.
Erzséke. Zöldbabnál nem tudok javasolni semmit. Mert ugye az annyira rövid idő alatt fejlődik ki ott a hüvely, hogy ott nem fér bele semmi. De résznek 21 nap a várakozási ideje. Ugye, élelmezés egészség.
Jó, legfeljebb kopaszon fog teremni, ugye?
Igen, igen, ami terem, az most fogadjuk el, és azzal elégedjünk meg. Viszont lekéste az adást, még vethető a spárgabab.
Igen, ja igen, akkor még megpróbálkozom.
Pontosan, ezzel,
éppen eső után vagyunk.
Pontosan, ezzel tudja kompenzálni a kiesést. Ami pedig az uborkát és a paradicsomot illeti, sampion.
Igen.
Paradicsom esetében ugye rövidebb a várakozási idő, meg uborka esetében is, szőlőnél 21 nap. És
ma vettem egy ilyet, hogy Kuprofix, az jó lesz rá?
Résztartalmú készítmény, az is minden további nélkül jó lesz rá, de azért nézze meg a várakozási idejét, az élelmezés egészségügyi várakozási idejét, mert ugye a sampion az részhidroxid.
Igen.
A Kuprovit vagy Kuprofix, ezek pedig részszulfátok, ugye, és ezeknek nem azonos az élelmezés egészségügyi várakozási ideje.
Na, még tiszta zöld a paradicsom, még az odébb van, hogy eszünk róla, úgyhogy
belefér,
bele fog férni.
Belefér, szerintem. Reméljük, hogy még belefér. Igen.
De igen. Na, ja, az uborkánál számít.
Igen, igen.
Uh-huh.
Mert ugye ott...
Na, úgy... vonám nekem itt ilyen is, hogy foramite azzal.
Ne.
Ne? Jó.
Ne. Uborkánál ditán.
Ditán,
rövid idő, 14 nap, úgyhogy, de hát az uborkába az se nagyon fér bele. Úgyhogy,
hát nem, mert ott már szedem.
Persze, persze. Uborkánál is azt lehet csinálni, amit a babnál, lehet vetni újra, mert az még bejön. Másodvetésbe.
Igen. Jó. Nagyon szépen köszönöm.
Mi köszönjük a kérdéseit, csók, minden
jó. Jó nyaralást mindenkinek.
Köszönjük viszont.
Mert én megyek a jövő héten.
Helyes.
Hát igaz, hogy a koronavírus miatt inkább azt mondjuk, hogy maradj otthon, ez a motto megy inkább mindenhonnét.
De ez a fiatalokra nem vonatkozik.
Ja, Erzsike még fiatal.
Így van.
Jó, térjünk vissza témáinkhoz. Dísznövények, kolléganő kérdezte, hogy új házba költöztek, és nagyon tetszik neki a hortenzia és a rododendron. Lehet-e hortenziákat lát most is cserébe az üzleteknél, üzletek előtt kirakva, hogy ezeket megpróbálhatja-e most kiültetni, vagy pedig mikor volna a legjobb?
Minden további nélkül megpróbálhatja kiültetni, sőt tanácsos kiültetni, de azért két dolgot a dísznövénynél figyelembe kell venni. Mészkerülő, ugye, a hortenzia, ezért csak olyan talajba célszerű ültetni, ahol minimális méz van. A másik dolog, hogy a félárnyékot kedveli. Tehát a teljes tűző napon nem érzi jól magát. Ebből kivétel az a botanikai típusú hortenzia, ami most virágzik teljes pompájába, hófehér virággal, hatalmas labdákkal. Ez közömbös a talaj méztartalmával szembe, és ez a napfényt is jobban elviseli, mint a színes vagy a fehér változata a hagyományos hortenziának.
Uh-huh. Tehát amiket most lehet látni cserében, nagyon szépek, ezekkel könnyen próbálkozhatunk
is. Minden további nélkül.
Rododendron? Minden.
Rododendronnál ugyanez a helyzet, ugye? Ez a csodálatos, havas, szépe nevű növény, ami hát annyi örömet okozhat azoknak, akiknek kertjében jól érzi magát ez a növény. Ha haladunk Pince felé, itt Tornyi Szent Miklós irányába, itt van egy ház, ami mellett szinte erdőként jelenik meg, burjánzik a rododendron, valami csodálatos látvány. Baloldalt.
Baloldalt. Ahogy megyünk. Akkor ezt meg kell nézni.
Meg majd. Kell ezt nézni. Majd. Gyönyörű. Ez ugyanaz vonatkozik, mint a hortenziára, savanyú talaj, és ez viszont elviseli a teljes fényt, sőt, szereti. Uh-huh. De a talaj iránt rendkívül érzékeny.
És úgy házilag hogyan tudnak rájönni, hogy körülbelül milyen típusú talajuk van?
Ez nem,
hát nem viszünk talajvizsgálatra.
Nem könnyű feladat ez. Azt szoktam erre mondani, ha közelbe van hortenzia, vagy rododendron. Akkor ez már egy olyan biztató adat, ami enged bennünk azzal kísérletezni, hogy a saját területünkön is ültessünk ilyen mészkerülő növényeket. Mert ugye az, hogy most én ecetet csepegtetek a száraz talajra, aztán pezseg vagy nem pezseg, ez nem egy megbízható út, úgyhogy inkább a közelben lévő növények adnak biztosabb támpontot arra.
Ha meg azért biztos, hogy jót tesz egy zsák savanyú talaj vásárlása is az ültetésnél,
de most ugye,
az ültetőgödörbe való.
Én inkább a talaj helyett, tehát a keverék helyett, inkább a szfagnum tőzeget, vagy moha tőzeget javaslom, ami ugye szintén kapható a kereskedelembe, és ezzel bekeverni az eredeti ott lévő talajt, mert ugye ezeknek a szfagnum tőzeiknek a pH-ja 4 körüli, ugye a meszes talaj általában 6 pH fölött van, 7, inkább 8-9 pH, ha bekeverjük ezt a mohatőzeget az ilyen talajba, vissza tudja hozni úgy a talaj pH-ját, hogy kedvező lesz már a növények számára, amelyek mészkerülnek.
Körülbelül mekkora ültetőgödröt ássanak?
Na most az ültetőgödör mértéke az azért 50x50-es minimum legyen, minden értelemben, mélységben is, és ami nagyon fontos, hogy a környező talajból bene oldódjon a mész, felesleges mész, ezért az ilyen gödörbe tegyünk egy vastag nejlon zsákot, műtrágyás zsák általában alkalmas, 5 centivel magasabban, mint az eredeti talaj szintje, és ezt töltsük meg, természetesen az alja nem zárt, hanem nyitott, ezt töltsük meg a keverékkel, és ebben minden további nélkül, minden mészkerülő növény, hortenzia, havaszszépe, rododendron, azálea, még az áfonya is jól érzi magát.
Tehát ez egy kis praktika arra, pontosan, hogyan tudjuk a kertünket pontosan megfelelővé tenni ezen, igen, növények számára.
Plusz munka, és még van egy fontos dolog, hogyha öntözni kell a növényt, és csapvizeink általában magas méztartalmúak, lehetőség szerint ne ezzel öntözzük ezeket a növényeket, hanem gyűjtsünk esővizet, és ha szükséges, akkor lágyvízzel öntözzük ezeket a növényeket. Mert ugye öntözővízzel évek során újra úgy fel tudjuk dusítani a meszet a talajba, ami már nem lesz kedvező a növény számára.
És ha már dísznövényeknél tartunk, akkor talán egy kicsit egy figyeljünk a fenyők és a tujaféléink nagyon sok kertbe díszlenek most már, és ezért ez a nyári hőség ezeknek nem tesz jót. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy kicsit segítsük őket, hogy jobban át tudják vészelni a számukra ezt a rossz időszakot?
Na most nagyon érdekes, hogy ugye az éjszakai bő harmad képződés ezeknek a növényeknek elegendő. Már a tujákra gondolok, meg a fenyőkre elsősorban.
De azért lehet észlelni, hogy a belső részükön azért szárad elfelé.
Na most is. Ugye ez élettani hatás, mert ami árnyékban van növény rész, ott a levél, ugye a pikkely levél az elsárgul, lehullik, tehát kopasszá válik a belső ezeknek a növényeknek. Ez fénnyel összefüggő dolog. Ami viszont itt a rádió nál tapasztaltam, az alsó soron, ott van egy tujasor, aminek több mint 60%-a ki van száradva, az visszhiányba szárad ki.
Hát mondjuk a tujáknak nem éppen optimális egy kőcserébe való beültetése, akárhogy is
főleg
akarjuk.
Főleg ha szárazon tartjuk, akkor meg különösen nem.
Főleg, hogyha még az eső se eshet rá.
Pontosan, mert ott úgy néz ki, hogy az eső
se eshet rá. Igen, ez ebbe teljesen igaza van, de fölpillantva az órára, 11 óra 53 perc, úgyhogy lassan jön a krónika. Tehát
egyetlen dolgot szabad legyen még a tujával kapcsolatban megemlíteni. Egyre gyakoribb látvány, a szép egyébként korábban zöld, gyönyörű, élő tujasövényekben az elszáradt, elbarnult rész. Ennek két oka lehet, mert van kórokozó is, meg van kártevő is. Ezért, ha nem permetezünk ellenük, akkor legalább mielőbb távolítsuk el, amikor már kezd sárgulni az a része a növénynek, akkor távolítsuk el, ne várjuk meg, amíg teljesen elbarnul, elszárad, mert akkor már tovább fertőződhet a növény.
Tehát minél hamarabb lépni kell.
El kell
távolítani. Ez is egy jó tanács. Kedves hallgatóink, ennyi kérdés és jó tanács fért a műsoridőnkbe. Kertészünknek ezért most megköszönöm a tanácsait, önöknek pedig a szíves figyelmüket ne feledjék, egy hónap múlva, a hónap első kedjén ismét találkozunk.
A viszonthallásra!
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol!